Hát szeretettel köszöntelek benneteket. Azoknak mondom, akik esetleg most így nyáron nem követték végig az ige hirdetéseket, hogy most egy sorozatban vagyunk. Az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk végig. Az apostolok cselekedetei Jézus kereszthalála és feltámadása utáni időszakkal foglalkozik. Azzal, hogy Jézus rábízta a tanítványokra azt a munkát, amit őt elkezdett, és az, hogy az hogyan is zajlott, hogyan hódította meg a kereszténység a római birodalmat, hogy indultak ezek a dolgok. Úgyhogy ebben fogunk most tovább lépni. Másrészt azt is szeretném elmondani, hogy ebben az évben, minden évben van egy mottónk. Ebben az évben a mottónk az úgy szól, hogy a megmentettek az elveszettekért. Erről szólt egyébként egy kicsit a hónap igéje is, hogy Pál azt mondja, hogy ő mindent megtesz azért, hogy valami módon az evangéliumot, ami örömhírt jelent, Istennek az örömhírét, továbbadja az emberek számára. Ha valaki esetleg úgy van most itt, hogy nem gondolja magát még Krisztus egyházához tartozónak, vagy akár gondolkozik ezen a hit dolgon egyáltalán, akkor szeretném azt kifejezni, hogy a mi közösségünknek egy nagyon mély gondolata az, hogy szeretnénk továbbadni a hitünket. És tehát nem ráerőltetni szeretnénk senkire semmit, hanem szeretnénk elmondani, hogy mi az, amit mi megtapasztaltunk, és ezt nem tudjuk nem csinálni. Úgyhogy ezért, ha valakit ez esetleg úgy érint, mintha valami olyasmit szeretnénk mondani, ami majd ő eldönti, akkor elnézést kérünk ezért. Egy példát szeretnénk mondani ehhez, Semmelweis Ignácot, aki tudjuk, hogy annak idején föltalált egy nagyon egyszerű dolgot, mégpedig azt, hogy amikor az elhunytakat boncolják, utána érdemes kezet mosni, miután mennek a szülőszobára. Hát ugye a mai eszünkkel ez nem is értjük, hogy ez hogy nem jutott valakinek eszébe, de akkor ezt nem gondolták. És az akkori, úgymond vezető orvosi rend az nem értette ezt, nem gondolta ezt fontosnak, de a Semmelweis Ignác tudta, hogy ezért nagyon sok édesanyja meghal. És hiába mondták neki, hogy maradjon csöndben, meg hagyja ezt a butaságot, meg stb. Ezt nem tudta megtenni, mert tudta, hogy embereknek az élete függ attól, hogy fog egy orvos majd oda menni a szülőszobára. És az egész életét erre rátett. És nem zavarta őt, hogy bolondnak nézték sokszor. És mi ugyanígy vagyunk, hogy tudunk valamit, ami az evangéliumnak a lényege, hogy Jézus azért jött el erre a földre, hogy megmentse az embert a bűneinek a következményeiből. És mi tudjuk, hogyha ezt valaki nem érti meg, és nem fogadja el, akkor legalábbis ennek a könyvnek, a Bibliának a tanúsága szerint ő elkárhozik. Ezt lefesthetjük sokféleképpen, de annyit biztosan tudhatunk Isten igéből, hogy ez egy rettenetes, rossz dolog. És ha valaki elfogadja Isten kegyelmét, akkor pedig megmenekül. És az üdvösség az megmenekülést jelent. Megmenekülés az örök jóba, a mennyországba, az Isten közelségébe kerül. Úgyhogy ezért tesszük mi ezt, és nem tudjuk nem tenni. És ez a mai rész tulajdonképpen hát arról szól, hogy annak idején Pál apostol hogyan is adta tovább ezt az örömhírt, Istennek az örömhírét. Egy hosszabb részt fogok most felolvasni, mert ez egy történet, úgyhogy most nem fogom kérni, hogy álljunk föl, hanem arra foglak kérni benneteket, hogy kicsit dőljetek hátra, és hallgassátok ezt a történetet. És szeretnék kérni még valamit, hogy úgy gondolom, hogy ez a történet három résztvevője van. És hogy figyeljétek, hogy hol veszitek észre ezeket a résztvevőket. Az egyik résztvevő, és ezt azért mondom előre, nem azért, mert a legfontosabb, hanem gyorsan túl legyünk rajta, az az ördög, vagy a sátán. Erre lehet mondani, hogy hát ez mai 21. században már ezzel, miért kell ezzel foglalkoznunk. Mi azt gondoljuk, hogy kell foglalkoznunk, mert a Biblia beszél róla, és tapasztaljuk is, hogy munkálkodik. Majd fogok erről szólni, tehát hogy hol látjátok az ördögnek a, hát a munkáját, így mondom, tevékenységét. A másik dolog, amit kérek tőletek, hogy hol látjátok az emberi tevékenységet ebben a dologban. Tehát amit az embernek kell megtenni, most pozitív értelemben, amit egy embernek kell azért megtenni, hogy továbbadja ezt a különleges örömhírt. És a harmadik pedig, hogy hol látjátok az Istennek a munkáját, a tevékenységét, azt, amit ő tesz azért, hogy emberek megismerjék őt. Úgyhogy most szeretném akkor felolvasni az Apostolok Cselekedetei 19. részből, a 8-tól a 40. versig Isten igéjét. Azután Pál eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak, és nem hittek, sőt, gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájába tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által. Úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük. A gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkíséreltek néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta neki, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje, az egy ezüstpénz az egynapi munkabér volt egyébként. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt, és ő megerősödött. Amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy. Így szólt. Miután ott már voltam, Rómát is meg kell látnom. Elküldött Macedóniába 2 azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztoszt, ő pedig egy ideig Ázsiában maradt. Abban az időben nem csekély, zavargás támadt az Úr útja miatt. Mert egy ötvös, név szerint Demeter, ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk, de látjátok és halljátok, hogy nem csak Efezusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és egész földkerekség tisztel, el fogja veszíteni dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak. Nagy az efezusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra, majd megragadva a macedón Gájoszt és Arisztarkoszt, Pál utitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt Pálnak, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkollott, és a legtöbben azt sem tudták, hogy miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre, előre küldve, aki azután kezével intve védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani mintegy két órán át, nagy az efezusi Artemis. Végre a város jegyzője elcsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efezusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő Artemis templomának, és az ő égből leszállt képének az őrizője? Mivel tehát ezt senki nem vitatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot. Mert ide hoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem is káromolják a mi istennőnket. Ha tehát Demeternek és a hozzá hasonló mestereknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok és vannak helytartók, pereljenek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok, a törvényes népgyűlésen azt is el lehet intézni. Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt. Nincs ugyanis semmiféle oka, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet. Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést. Hát idáig ez a hosszú történet, néha lehet nevetni is rajta akár, meg sírni is, és picit belegondolunk, akkor azt mondjuk, hogy hát nem sokat változott a világ. Beszél itt a Biblia olyan emberekről, akiket megszállt valamilyen démon, rossz szellem. Hát szerintem, aki egy bizonyos időt eltöltött már itt a Földön, és találkozott ezzel, azzal, hát nem tudjuk mondani, hogy a mai világban ilyenek nincsenek, amikor valaki olyan önkívületi állapotba kerül, hogy nem is értjük, hogy miért cselekszik így, és hogy mi az a gonoszság, ami benne van. Mondhatunk itt nagy, úgymond államembereket, de egyszerűen csak hétköznapi embereket is. Azt is tudjuk, hogy a mai világban is elég könnyen össze lehet hozni egyfajta ilyen csődületet, és ott is elég sokan vannak, akik azt se tudják, hogy miért jöttek egyáltalán össze, meg mit akarnak, hanem csak jönnek hőzöngeni. Azt is tudjuk, hogy mint akkor is, hát vallási, meg kulturális köntösbe bújtatva tulajdonképpen anyagi dolgokról volt szó, mert nem volt pénz. Nem volt bevétel, ugye az kis Artemis templomokat csinálták az ötvösök. Emlékszem arra, hogy amikor 89-ben részt vettem a Budapesten a Hősök terén a Nagy Imrének az újratemetésén, akkor ahogy mentünk, ott voltak már az árusok, és ilyen kis pici gipsz Nagy Imréket lehetett vásárolni, meg mindenféle dolgokat. Éreztem, hogy hát mintha lehet, hogy ez nem erről kéne, hogy szóljon. Tehát ez ma is ugyanígy van minden. Lehet, hogy egy kicsit akkor másképp zajlottak a dolgok, de nem sok különbség van. Hát kértem benneteket, hogy figyeljük meg, hogy talán hol látjuk itt ebben a különböző személyeknek a tevékenységét, és hogy gyorsan tudjuk le az elsőt. Kérlek benneteket, szóljatok, hogy szerintetek hol vehető észre az ördögnek, a sátánnak a munkája ebben az egész nagy efezusi történetben? Mit tudok mondani, mert ő maga így kis szarvaka nem jelent meg a történetbe, nem jelentkezett. Van-e ötlete valakinek? Ráírunk, úgyhogy... Igen, Józsi azt mondja, hogy amikor egy hát nem valós, meg kézzel csinált, meg egy olyan fajta személyt tesznek istenni, aki igazából nem az, és emögött egyébként, legalábbis a Biblia elmondása szerint, mindig az ördög áll, hogy azt kérje, hogy olyan dolgot imádjál, ami nem Isten, aminek semmi értelme nincsen tulajdonképpen. Aztán, hol találjuk még? Aha, igen. Az is ott van, ez is egy picit hasonló ehhez, hogy varázslásokat üztek. Hát ma is nem változtunk túl sokat, tehát ma is sokan elhiszik, hogyha majd én a tévéhez nyomom az arcomat, akkor a gyógyító majd engem meg fog gyógyítani. Én nem értem, hogy ez hogy lehet ilyesmit elhinni, de ma is működnek ezek a dolgok. Emögött is az ördögben. Aztán még. Uh-huh. Aha. Igen, hát ezen lehet gondolkozni, hogy, mivel, tehát, hogy milyen indítatásból csinálták ezt. Hogyha valaki ezt ez olyan indítatásból teszi, hogy önmagának akar dicsőséget szerezni, és ehhez mondjuk hát igénybe veszi egy igaz dolgot, a vallást, ezt ma is talán elég jól ismerjük, hogy vannak, akiknek vannak bizonyos céljaik, akik egyfajta köntösbe bebújnak azért, hogy azt el tudják érni. Van-e még esetleg gondolat? Hát igen, ott van a megszállott ember, ugye, akinek... Én csak szeretném mondani nektek, hogy hát ugye a szolgálatom során túl sokszor nem, de azért 5-6-szor találkoztam olyan szituációval, amikor hát azt mondom, hogy teljes mértékben egyértelmű számomra, hogy az az ember, akivel beszélek, az nem ő szól belőle. A tekintetéből, egyáltalán a viselkedéséből lehetett látni, hogy valami fogva tartja, valaki fogva tartja ezt az embert. Aztán én még szeretném azt is mondani nektek, hogy az ellenállásban is az ördög van ott mögötte. Ugye ott úgy kezdődött ez a történet, hogy Pál elment a zsinagógába, a zsidó istentiszteletre, és ott olyan emberek voltak, akik egyébként Istenben hisznek, és többségükben teljesen jó szándékok voltak, mégis valahogy az ördög rávett őket arra, hogy azt mondja, hogy gyalázzák Krisztust, és ellenállást tanúsítsanak mindafelé, amit Pál mondott. Aztán volt még egyfajta ellenállás, ugye ez az anyagi dolgok, amiről már beszéltünk, az ötvösök zavargása tulajdonképpen innen indult, amögött is az ördög van, hogy ha neked valamivel kevesebb lesz, így épül fel ez a világ, hogyha a pénztárcád veszélybe van, akkor nagyon nagy baj van. Akkor mindent meg kell tenni azért, hogy jobb legyen. Ugye ez az egész világ erre van fölépítve, hogy növekszünk, és csak akkor vagyunk boldogok, csak akkor jó nekünk, ha idén több pénzünk van, mint tavaly is. Hogyha kevesebb van, az már tragikus. Ez is, ezt talán el is fogadjuk itt Európában, nem, hogy ez egy igazság. Pedig ez nem igaz. A Biblia legalábbis abszolút nem mondja ezt, hogy ezen kéne mérnünk a dolgokat. Aztán az ördög az ellenállását ki tudja fejezni kulturális dolgokban is, identitásokban. Itt van ugye Efézus, aki a nagy Artemis istennőnek a országa, vagy városa, és az ördög odáll, és elhiteti velünk, hogy nekünk minden, ami a kultúránkból fakad, az csodálatos, azt nekünk védeni kell, olyan dolgokat is, amik kizárólag és kimondottan ellentétesek Istennek az igéjével. Szóval az ördög mindenféle módon megpróbálja az ő azt, hogy ellenálljon az Istennek az igéjének. Soha nem mutatkozik be úgy, hogy én vagyok az ördög, hanem befolyásol bennünket. És ennek a befolyásolásnak különböző szintjei vannak. Ha valaki talál, érti, hiszi ezt, akkor így gondolkozik. Ha nem, akkor én csak arra kérlek, hogy figyeld a világot, hogy mi hajtja az embereket. És a Biblia azt mondja, hogy nincsenek gonosz emberek. Nem emberek ellen van nekünk hadakozásunk, hanem az ördög embereket használ arra, hogy az ő célját elérje. És nekünk nem az emberekkel, őrájuk kell haragudnunk, hanem fel kell ismernünk, hogy az ördög ellenállást tanúsít. A másik szereplő, az pedig Isten ebben a történetben. Megint kérdezek benneteket, hogy hol látjuk az Istennek a tevékenységét ebben az egész történetben. Uh-huh. Igen, tehát például Istennek van egy olyan tevékenysége a hívő emberek felé, de egyébként még a akik még nem adták át az életüket, neki ők is, amikor visszanéznek arra az időszak, amikor nem Istennel éltek, akkor is látják, hogy Isten azért úgy igazgatja őket és védi őket, tehát amit Márton mondott, hogy Isten védte Pált, mert a Pál a nagy lelkesedésével azonnal be akart menni oda a népgyűlésre, aztán ott ő elmondani a dolgokat, és úgy néz ki, hogy nem volt ennek itt értelme az ideje. Tehát itt látjuk, hogy Isten így alakította a dolgokat. Aztán még hol? A városi jegyzője is például, aki nem volt keresztény, de valami módon Isten megnyerte őt arra, hogy ezt elsimítse. Egyébként sokszor nagy uralkodók is Isten eszközévé tudnak lenni. A Biblia nagyon sok ilyenről beszél, amikor egy uralkodót Isten felhasznált arra, hogy az ő céljait valósítsa meg. Aztán még. Hogy? Ja, igen, igen. Tehát úgy írja a Biblia itt, hogy nem mindennapi csodák történtek. Tehát Isten igazolta mindazokat a dolgokat, amiket Pál mondott, csodákkal. Aztán még esetleg. Igen. Isten, én ezt úgy mondanám, hogy Isten az, aki meggyőzi az embert. Soha nem mi emberek győzünk meg embereket. Hanem Isten az, aki valakit meggyőz az ő lelkében arról, hogy változtasson az életén. És itt egy nagyon komoly változást látunk. Ugye itt azt mondja, hogy 50 ezer ezüstnyi könyvet égettek el, ami azt jelenti, hogy 50 ezer napi munka bérét égették el tulajdonképpen. Amikor az ember rájön arra, hogy rossz úton jár, nem ezt az utat akarom járni, akkor ilyen dolgokra is képes. Isten az, aki meggyőzi az embert. Úgy tudnám tehát mondani, hogy csodákat tesz, meggyőzi az embert, és még valamit mondanék, hogy ő a lelke által vezeti a hívő embereket, azokat, akik be vannak töltekezve Isten lelkével, és ahogy mondtátok, a lelke által még igazgatja a történéseket is. Tehát ő is benne van ebben a történetben. Ennek kapcsán szeretném azt mondani, hogy mi az, ahogy mi ehhez az egészhez hozzáállhatunk. Az egyik az, hogy számíthatunk az Isten csodáira. Tehát úgy élhetjük az életünket. Tehát nekünk nem kell úgy élni az életünket, hogy csak ez van, amit látunk, csak a realitás van, és semmilyen egyéb dolog nem történhet. Emlékszem, annak idején Zeisel Endre volt, aki ugye nagyon szépen ilyen tudós módjára jött az életét, nem volt hívva, aztán egyszer csak egy-két csodán keresztül is rájött arra, hogy hopp, valami, mégiscsak van valami plusz, valami más, mert nem tudja megmagyarázni azokat a dolgokat, amik történtek. Számíthatunk a csodára. Ez az, mi hétköznapi életünkben is benne van, csak két példát mondok, az egyiket a szombathelyi gyülekezetnek az életéből, most nincs itt, ha jól látom, de itt van Anasztázia, csak Bélát nem láttam, amikor próbáltunk segíteni Anasztáziának és Bélának abban, hogy az ő adósságukat elengedjék, akkor írtunk egy levelet, amiben kértük, hogy hát ugyan már 15 millió forint helyett hadd kérjen csak 1 milliót visszafizetni, és számítottunk az Istennek a csodájára. És megtörtént. Volt olyan, amikor írtunk levelet, számítottunk, és nem történt meg, sajnos. Tehát ez nem egy ilyen automata, hogy mi gondolunk valamit, csak Isten csodát tesz nekünk, de hogy értitek, hogy számítok az Istennek a csodálatos beavatkozására. A másik a kőszegi gyülekezet életében van most, amikor most úgy látjuk, hogy érdemes elindulni egy imaházvásárlás útján, és hát ott sincs sokkal több pénzünk, mint amennyi a szombathelyi gyülekezetnek volt, amikor ezt az imaházat vettük, és számítunk az Istennek a csodájára. Ez nem azt jelenti, hogy mi kényszerítjük Istent, hogy csodát tegyen, meg hogy biztos így lesz, de számítunk rá. Tehát ez a hozzáállása egy hívő embernek. Aztán a másik dolog, hogy figyelünk a léleknek a vezetésére. Mert a lélek vezetni akar bennünket. Azt, a Bibliából látjuk azt, hogy Isten szinte mint a mással nem is foglalkozna, mint hogy valahogy bennünket vezessen. Csak mi annyira benne vagyunk ebbe a világba, annyira a realitásokba gondolkozunk, hogy oly nehezen halljuk meg az ő szavát. Hát bocsássatok meg, ez egy személyes dolog, amit szeretnék mondani, mert ebben a történetben van az a egy darab igevers, amivel engem tulajdonképpen annak idején Isten hát úgy megszólított, hogy végül is otthagytam a mérnöki pályámat, és lelkipásztor lettem. Ez egy furcsa ige, itt így szól, amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy. Így szólt, miután ott már voltam, Rómát is meg kell látnom. Hát sokszor elmondtam ezt a történetet, most csak nagyon röviden mondom, hogy amikor éreztem egy belső késztetést arra, hogy változtassak, akkor kértem Istent, hogy adjon valami egyértelmű vezetést, és egyik este küldött egy budapesti embert, aki éppen Sopronba járt, bekopogott hozzám, ezt az igét elmondta, és azt mondta, hogy hát ugye azért Páltól ez egy elég furi dolog lehetett, hogy ott van Efézusba, és akkor most megy Jeruzsálembe, aztán majd Rómába is. Lehet, hogy sokan furcsán nézték, hogy ezt hogy gondolja, ugye mert nem, akkor nem volt még ilyen repülős lehetőség. De azt mondta nekem ez az ember akkor ott, hogy de Pál a lélek által ezt eldöntötte. Aztán mondta, hogy imádkozzunk, és akkor imádkozott értünk feleségemmel, hogy mi is azt a dolgot, ami a lelkünkben van, azt bátran hozzuk meg, mert ez az Istentől van. De ő neki fogalma nem volt, hogy miről gondolkozunk. Azóta se találkoztunk vele, de ez nekem ott a feleségemmel együtt nekünk elég volt arra, hogy azt mondjuk, hogy igen, Isten mondott valamit. És akkor másnap bementem a főnökömhez, és megmondtam, hogy hát engem nyugodtan keressen helyettem valakit, mert még nem tudom mikor, meg hogy hol, de én egyszer majd lelkipásztor leszek. Tehát amikor Isten megszólít, akkor az ember érzi azt, hogy itt valami egyértelmű dolog történt, és akkor menni kell azon az úton. És a harmadik dolog, amit szeretnék még itt mondani az Istennel kapcsolatban, hogy számítani arra, hogy az Isten fogja meggyőzni az embert. Tehát én nekem nem az a feladatom, hogy innen ebből a teremből senki ne menjen anélkül ki, hogy a mai igét megértette, és itt fogok állni az ajtónál, egy-két keresztkérést fölteszek, ha nem tudok válaszolni, akkor még egyszer elmondom a prédikációt, és addig nincs kimenet. Ennek semmi értelme nem lenne, hanem én nekem egy dolgom van, hogy elmondom azt az üzenetet, amit gondolok, hogy amit érzek, hogy rám bízott az Isten, és számítok rá, hogy az Isten benneteket meg fog győzni azokról a dolgokról, ami ebben az igében van. Van egy nagyon kedves lelkipásztor számomra, aki engem bemerített, ő a Kerekes Szabolcs. Őneki van egy ilyen története, ez nagyon megragadt bennem, akkor még régen, 20 éve ezelőtt mesélte, hogy ő úgy volt, hogy amikor elköltözött valahova, bekopogott a szomszédaihoz, elmondta az evangéliumot, és utána pedig számított rá, hogy az Isten majd munkálkodik ezeknek az embereknek a szívébe. És nagyon sokan egyébként hitre jutottak az ő szomszédai között, mert ő számított rá, hogy az Isten fogja meggyőzni őket. Hogy merjünk így gondolkozni, így terjedt el a kereszténység. Ezeken az utakon terjedt el a kereszténység, és számítunk az Isten csodáira, keressük az Isten vezetését, és számítunk arra, hogy ő fogja meggyőzni az embereket, nem nekünk kell. És a harmadik dolog, hogy mit tett Pál, az ember ebben az egész történetben. Tehát mit csinált Pál? Tudtok ebbe egy-két gondolatot mondani, hogy ebben az egész kicsit több történet volt így egyben, tudom, de hogy mi volt Pálnak tulajdonképpen a stratégiája? Mit csinált Pál? Egyébként ez az egész apostolok cselekedeteiben, az ő történeteiben ezek ugyanúgy előjönnek. Tanított, például ez ott volt, ezt úgy írtam föl, hogy érvelő előadásokat tartott folyamatosan. Isten tette a csodákat, ő általa, de nem Pál tette a csodákat, Pál tanított. És hagyd mondjak nektek egy igeverset, amit Pál egyébként ír a Timóteusnak a 2 Timóteus 3.14-be, hogy hogyan is gondolkozik Pál az Istennek az igéről. Azt mondja Timóteusnak Pál, ő egy fiatalabb szolgáló volt, hogy te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kitől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Szóval Pálnak az volt a módszere, hogy ő nagyon jól ismerte a Bibliát, az igét, és tanított, és mindig mondta. És én azt szeretném ebből mondani, amit mi magunk ebből így levehetünk, hogy a mi hitünk az nem egy ilyen érzelmi fellángolásból adódik, hogy egyszer valami nagy nehézséget bennünket, kicsit elsírtuk magunkat, és akkor úgy éreztük, hogy hát akkor hívők leszünk. Ez nem így működik a mi életünkben, hanem a mi életünkben úgy működik, hogy elolvassuk Istennek az igéjét, és észrevesszük, hogy hihetetlen bölcsességek vannak benne, és hogy megértjük azt, hogy az Isten mit akar nekünk mondani. Mindent nem tudunk megérteni az Isten összes bölcsességét, de a lényeget, amit az Isten el akar nekünk mondani, megértjük, és ezen alapszik a mi hitünk. És azt vesszük észre, hogy utána, én legalábbis erről tudok nektek tanúbizonyságot tenni, hogy 89-ben, amikor azt mondtam, hogy rálépek arra az útra, hogy az Istent követem, hogy a Bibliában még én soha nem találtam olyat, amit kipróbáltam volna, és ne lett volna jó, ne lett volna igaz. És akkor észreveszem, hogy hú, hát ez működik. És én erről szeretnék mindenkinek beszélni, hogy olvassátok ezt a könyvet, mert tényleg az élet van benne. Tehát ez volt az egyik dolog, amit Pál tett, hogy ismerte az Isten igéjét, és továbbadta. Mit tett még Pál? Még két furcsa dolgot tett. Aha, igen, ebbe benne van az, amit akarok egyébként mondani. Azt mondja Sanyi, hogy egy darabig, ugye mindig elment az ő népéhez, a zsidókhoz, de utána többségében néhányan voltak mindig, akik megtértek, de utána többségében nem, és ott hagyta. És hova ment Pál? Itt a történetben tudjátok, hogy hova ment? A Tirannosz iskolába. Tudjátok, mit jelent a Tirannosz? Zsarnok, önkény úr. Hát most nem tudom, hogy mit szólnátok, hogyha mondjuk én itt Szombathelyen, mondjuk a Tirannosz bárban, tehát az önkény úr zsarnok bárban tanítanék mondjuk 2 évig. Mit gondolnátok? Jó választás? Ez a név, ez jó választás? Vagy választanánk valamit, hogy napsütés, bár, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Tehát, hogy jó választás ez a Tirannosz? Hát ugye elsőre nem tűnik, nem? Hát most önkény úr, és ugye ezt így hívták ezt az emberkét. Most vagy a szülei adták neki ezt a nevet, hát akkor ugye milyen neveltetést kaphatott, vagy esetleg a tanítványai, mert ugyanis ez egy tanító, az még rosszabb, ugye? És a tanítványai adták ezt a nevet, és ő egyébként ott tanított, és Pál bérelte ezt a helyet, most nem tudom, hogy hajnalba vagy éjszaka, de tehát nem a főidőbe, de 2 évig ott tanított. És azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy Pál, amit tett, ő mindig ott volt a világi helyszíneken. Nézzétek meg, hogy Pál ott volt a világi helyszínek, amikor Athénról beszéltünk, vagy máshol is. Ő mindig ott volt, és én azt vettem le magamnak, hogy igenis az Isten népének ott kell lenni a világi. És még egy Tirannosz nevű iskola se probléma, hogy így hívják, hát így hívják. Na de ott volt, és nézzétek, azt mondja, hogy 2 éven át ott volt, és hogy eljutott az információ. Szeretnék Jézusnak egy mondatát mondani ezzel kapcsolatban nektek, hogy Jézus is hogy gondolkozik, a János 17:15-ben van. Azt mondja Jézus az ő imádságában, amikor az atyához imádkozik, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Itt is benne van. Tehát Jézus úgy gondolta, hogy igen, van gonosz, van az ördög. De Jézus azt mondja, hogy a hívő embernek nem az a feladata, hogy itt üljön az imaházba, vasárnaponként ide eljön egyébként, meg bezárkózik, mert nagyon veszélyes ez a világ, hanem azt mondja, hogy bent legyél a világba, és imádkozik azért, hogy viszont az Isten őrizzen meg téged a gonosztól. És Pál világi helyszíneken hirdette az evangéliumot. És a harmadik dolog, amit még szeretnék mondani, ami egy mai divatos kifejezés, hogy minőségi idő. Pál mennyi időt volt ott a Tirannosz iskolába? 2 évet. az életéből rászánt arra, hogy ő ott minden nap tanított. Hogy azt látjuk, hogy az emberi oldal az az, hogy ismered nagyon jól Isten igéjét, tudod, hogy te ki vagy, hogy te miért értél meg, hogy te mit képviselsz, miért követed az Istent. Ott vagy a világi helyszíneken, már nem azért, hogy ott dorbézoljál, hanem azért, hogy találkozzál az emberekkel, és minőségi időt töltesz velük. Arról van szó tehát itt ebben az egész történetben, hogy úgy néz ki, hogy a világban, ahogy terjed a kereszténység, ahogy terjed az Istennek az ismerete, ebben van három szereplő. Van az ördög, van az ember, és van az Isten. Az ördögnek egyetlen egy feladata van, hogy akadályokat állít. Ez neki megy, ő ezt csinálja. A mi részünk ezzel kapcsolatban az, hogy ettől nem kell igazából se meglepődni, se megijedni. Az ördög egyetlen egy módon tud az neked ártani. Azt mindenki tudja, hogy hogyan. Hogy tud nekünk az ördög ártani? Egyetlen egy módon tud. Pontosan, amit Szilvi mond, ha rávesz arra, hogy bűnt kövessél. Ez körülbelül olyan, úgy szokták mondani, mint hogyha bejönne a lakásodba, és beverne egy nagy szöget a előszobába, és az az ő szöge, úgyhogy ő fog mindig jönni, és ő mindig felakaszt valamit. Ez az egy mód, ahogy ő tud ártani. Másképp nem tud. Itt nem tudta megakadályozni a dolgokat. Csak akkor tud neked ártani, hogyha bűnt követsz el. De arra Isten kitalált egyébként egy rendkívül jó megoldást, hogy nem úgy van az, hogy ha elkövettél egy bűnt, akkor neked annyi, és akkor már győzött az ördög, hanem oda mehetsz a kegyelem trónusához, Krisztushoz, nap mint nap, és leteheted, és kérheted, hogy szabadítson meg tőle. Az ördög tud fájdalmat okozni, és tud nehézségeket okozni, de nem tud neked igazán ártani, csak ha bűnt követsz el. Szóval az emberre hat próbálkozik ugye az ördög megakadályozni téged, és a másik oldalon meg ott van Isten. Én fölírtam magamnak 7 dolgot, hogy jóval több van, hogy hogyan viszonyuljunk így Istenhez, amikor akarjuk továbbadni az örömhírt. Ugye Istenről nem elég tudni, arra azt mondja a Biblia, hogy hát azt az ördögök is tudják, hogy van Isten, sőt, hát ők igazából nem csak, hogy hisznek benne, hanem hogy tudják is, hogy van Isten, és el vannak veszve, hanem az Istent azt mondja az Isten igéje, hogy keresni kell, kutatni kell az életedben, figyelni kell rá, számítani kell rá, reménykedni kell benne. De egyébként nagyon érdekes a Bibliában reménykedni, a reménység, az nem egy ilyen gyengus dolog, hogy hát, nem tudom, hogy sikerült a dolog, de reménykedek benne, hogy majd valahogy jó lesz ez a dolgozat. Hanem amikor, aki az Istenben reménykedik, az azt jelenti, hogy az Istenben veti, ahogy a Balatonnetnek a tegnapi témája volt, hogy a horgonyodat beleveted az Istenbe, és ott vagy akkor már, és akkor reménykedhetsz benne, tehát biztos hited lehet abba, hogy megtart. Engedelmeskedhetsz az Istennek, bízhatsz benne, és hozzá tartozhatsz az Istenhez. Ez a mi részünk. És az ember három dolgot tett ebben a történetben. Ott volt a világban, ismerte Isten igéjét, és időt töltött az elveszett emberekkel. Befejezésül egy kérdést szeretnék így föltenni még, hogy mi a te nézőpontod az életedben. Ugyanis ez a történet, ez igaz, hogy 2000 évvel ezelőtt íródott, de ugyanígy mi ránk is vonatkozik, hogy ha nem pálapostolnak tartod magad, akkor számodra is igen, ez egy teljesen követhető stratégia lehet, hogy ott vagy az emberek között, hogy Isten igéjét ismered és továbbadod, és időt töltesz az emberekkel. De hogy mi a te nézőpontod? Most úgy mondanám, hogy egy ördögi nézőpontod van. Ezen azt értem, hogy az ördög azt szeretné, hogy a nézőpontod a világban a félelem legyen. Hogy téged a félelem határoz meg, és úgy alakítod az életedet, hogy mitől félsz. Ha félsz attól, hogy Magyarországon kisebb a fizetés, akkor átmész Ausztriába is. Ott vagy. Ha attól is félsz, hogy még ott is kicsi, akkor végül Monakóba fogsz kikötni. Ha teheted. Ha félsz a betegségektől, akkor olyan helyre költözöl, ahol csodálatos az egészségügyi ellátás, meg beszedsz minden vitamint. Ha félsz, mit tudom én mitől, a járványoktól, akkor odamész, ahol nagyon kevés ember van, hogy stb. És a félelem irányít téged. Az ördög ezt akarja elérni. Ő mindig mondja neked, hogy mitől kell éppen félned. Hogy ez a te nézőpontod az életbe? Nézzétek meg, ha Pálnak ez lett volna a nézőpontja, hát meg se történt volna ez az egész eset. De nem csak Pálnak, ott voltak az ő tanítványai, ott voltak az útitársai, ők is bátran fölvállalták mindazokat a dolgokat, amiket tettek. Tehát nem ez a nézőpont, ami előre viszi Isten országát. A másik az emberi nézőpont, amit meg úgy értek, hogy az embernek vannak vágyai. Ez befolyásol engem? Ez alapján élem az életemet? Hogy milyen elképzelésem van az életemről? Szeretnék egy szép, kényelmes is életet, és azt igazgatom, és úgy intézem. Szeretném, hogy szép nagy nyugdíjam legyen, tehát mindent úgy csinálok, hogy az meglegyen. Szeretnék, mit tudom én még, miket csinálni, és ez vezet engem. És így élem le az életemet, hogy a vágyaim hajtottak engem. Vagy pedig van egy isteni nézőpontod, amit azt látunk itt az apostolok cselekedeteiben, hogy itt azok az emberek, akik követték az Isten vezetését, és akiket Isten felhasználta a kereszténység elterjesztésében, ilyen nézőpontjuk volt, amit úgy tudnám mondani, hogy a szolgálat és az engedelmesség. Hogy az vezet téged, hol van rád szükség, hol tudsz szolgálni, hol tudsz tenni valamit. És ezek a hétköznapokban megmutatkoznak. Én nem mondom azt, hogy semmitől sem kell, hogy féljünk, és hogy a félelemet az teljesen kikerül. Igen, lehetnek dolgok, amik azt mondom, hogy óvatosnak kell lennünk vele. Nem mondom, hogy nem lehetnek vágyaink, és hogy a vágyainkat nem próbálhatjuk azért valahogy elérni. De hogy ez a három, a félelmeink, a vágyaink és a szolgálatunk, hogy ezek milyen arányban vannak. Kérlek, gondolkozz el ezen az életedet, hogy vezeted az életedet. Mi befolyásol téged? 33%-ban van ez? Vagy esetleg az egyik 80%-ban van? Én úgy gondolom, hogy ha Isten igét mondom, akkor valahogy az a, nem lehet számokat mondani, de az a normális, hogyha ahogy éljük az életünket az Istennel, egyre kevésbé félünk, mert bízunk az Istenbe, egyre kevésbé akarjuk a vágyainkat megvalósítani, mert tudjuk, hogy azok nem fognak boldogítani igazán, és egyre inkább tolódik el ez az egész oda, hogy úgy szeretném élni az életemet, hogy az Istent szolgálom, őt követem, és hogy kiteljesedik az életem. Pál apostol ilyen volt. Ő így élte az életét, és mondhatjuk talán, hogy nem nagyon a félelem irányította őt. Félt időnként, ahogy Sanyi is az elején mondta, hogy Istennek Pált is meg kellett néha látogatni, tehát nem azzal van a baj, hogyha néha érzel félelmet, de hogy Pál nem engedte azt, hogy a félelem irányítsa az életét. Tudta, hogy el kell menni Rómába a császárhoz bizonyságot tenni, és végül nem úgy döntött, hogy akkor ő inkább Tarzuszba, szülővárosába letelepszik, és ott békésen elérdegél, már az biztonságosabb, hanem fogta magát, és elment Rómába meghalni. Nem a félelem irányította Pált. Nem is a vágyai, bár fogalmunk sincs, hogy milyen emberi vágyai lehettek Pálnak, mert amikor megismerte Krisztust, azt mondta, hogy ő már csak Krisztust akarja, de biztos neki is voltak ilyenek. De nem látjuk az igében, hogy ezek irányították, hanem a szolgálat irányította. És azt szeretném mondani így befejezésül, hogy az életedben legalábbis e könyv tanúsága szerint akkor leszel boldog, akkor leszel áldott, ha megismered az élő igaz Istent, és rájössz arra, hogy ennek a földi életnek az értelme az az, hogy ő vele él, hogy őt szolgáljad, és valami olyasmit tegyél, ami örökkévaló, amit az Istennel együtt teszel, és akkor fogsz boldogan, áldottan élni ebben a világban. Hát én ezt kívánom mindannyiótoknak, és aki meg úgy van itt, hogy még nem döntött, akkor szeretném mondani Isten mellett, szeretném mondani, hogy ez egy nagyon izgalmas, különleges élet. Nyilván sok nehézség van benne, de érdemes az Urat követni, és őt szolgálni. Most úgy fogjuk befejezni így az igéjét, és utána az imádságot, hogy ketten-hárman fogunk imádkozni, szoktunk ilyet tenni. Arra kérek most benneteket, hogy imádkozzatok egymásért. Nem kell most mondani semmit, hogy kiben mi van, hanem egyszerűen imádkozunk a másik emberért, hogy legyen neki bátorsága az Istent követni, és hogy kiteljesedjen az Isten munkája. Ha valaki úgy van itt, hogy ő nem szokott hangosan imádkozni, akkor semmi baj nincs, akkor nyugodtan mondja el ezt az ő imapartnerének, és akkor ő magában imádkozni, vagy azt is mondhatja, hogy ő most nem tud imádkozni, nem szeretne, akkor csak a másik fog imádkozni. Tehát semmi nem kényszerűség, de akik szoktatok imádkozni, így kérlek benneteket, hogy imádkozzatok egymásért, utána én egy imádsággal fogom majd lezárni ezt a történetet, és utána pedig még egy éneket fogunk énekelni, ebben válaszolunk az Isten üzenetére. Úgyhogy forduljatok most össze, és ketten-hárman imádkozzatok egymásért.
Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy te ott hagytad a menny dicsőségét, és eljöttél erre a földre, azért, hogy bennünket megmentsél. Köszönjük neked ezt, Uram. Hálásak vagyunk neked ezért, és köszönjük, hogy örökkévaló értékeket adtál elénk. Hogy nem kell a saját vágyainkban élnünk, nem kell félelmek között élnünk, hanem veled élhetünk. És Uram, megvalljuk neked, hogy vágyunk arra, hogy értelmes legyen az életünk. Hogy ne csak itt szívjuk a levegőt, és valahogy túléljük ezt a 70-80 évet, hanem tudjunk veled járni, Uram, veled szolgálni. Így kérünk téged, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, hogy tudjuk képviselni szombathelyen a te igédet, a te üzenetedet. És áld meg bennünket, Uram, szükségünk van a te bátorításodra, szükségünk van a te csodáidra az életünkbe, szükségünk van a te vezetésedre. És Uram, megvalljuk neked, hogy számítunk arra, hogy te meggyőzöd az embereket. Számítunk arra, hogy te csodákat teszel. Számítunk arra, hogy vezetsz bennünket. Ámen. Ámen.